Sziasztok! Üdv a mai magyar Tabasco fogyasztók által támogatott BTK zenéket játszó csoport mai összeröfenésén. Kezdjük is rögtön azzal, hogy mindenki bemutatkozik, majd pedig elmondhatja, hogy ki hány üveg szószt küldött el a BKV járatain keresztül a Supergirl írósztábjának, hogy felfűszerezzék nekünk a második szezont. Remélhetőleg ez egyébként majd segíteni fog. Annak idején rossz fel esetében bejött igaz az a sorozat, azon akkor nagyon-nagyon durva a lejtmenetbe indult, de Jason Katimski szállt belőle, úgyhogy igazából érthető. Na mindegy, kezdem én. A nevem Joey, és már nagyjából úgy legalább 5 éve vagyok Tabasco függő. Oké, okay, kijön. Csak bátran, nem kell félni.
Hát jó, akkor majd én. Hát nekem, igazából én is 5 éve, azt hiszem, tulajdonképpen miattad szerintem, vagy a te hatásodra.
Jó, én meg a rossz fel miatt.
Hát igen, te a rossz fel miatt. De hát Jason Katims már kiszállt, te nem szálltál ki, engem is behúztál még, úgyhogy igen.
Na jó, de én már ott tartok, hogy nem tudok élni Tabasco nélkül.
Hát igen, nálad azért mindig van egy pár üveg.
Hagyjuk azt, hogy mi van nálam, jó? Kezdjük a mai beszélgetést rendesen. Csilla Vilács Dagombot. Ups! Miért szóltál az előbb, hogy rossz műsorban vagyok, baszás most. A damaszkuszti zsenklők vantam karatéznál a Chuck Norris-os chili fádot. GNA, brand new voice.
Különöcök.
És ahogy ez lenni szokott, itt vagyunk újra, kivettük a magunk 2-3 hetét, és most újra itt vagyunk, mert hogy van miről beszélgetni, az Ariel már majdnem véget ért egyébként a második évadával. Luke még mindig ott tarsz, ahol hát tulajdonképpen nem tartott eddig sem, tehát még mindig nem látta se az utópiát, sem pedig a Rodisnak az első részét, ami azért elég szörny és katasztrofális dolog, nem?
Hát igen, annál sincsább, mert azt hiszem, hogy 2 vagy 3 hete te valamelyik, vagy gondolom ebben a műsorban azzal búcsúztál el, hogy akkor most lesz 2 hetem, hogy én ezt megnézem. Amire szerintem rá is mondtam, hogy ez talán elég lesz, hát nem volt elég.
Hát igen, de nézd a jó darát, ma is lesz új Rodis. Szóval...
Igen.
Hát, van másképp
ez mondani. Ez kell egyébként eszembe tartsd, mert hát nem mondtad itt a 2-3 hét alatt nekem meg kiesett.
Na jó, mert nem annyira különösebben kiemelkedő. Szerintem megvan a maga egyfajta feel-good-sága, viszont nem igazán látom, hogy mi a történet, amit el szeretnének mondani, mert a karaktereket azok aztán nagyon könnyű megkedvelni, meg szerintem nagyon sok olyan eleme van, amivel korábban szerintem mi egyik sorozatban sem nagyon találkoztam, mert igazából nem volt olyan sorozat, ami ezt a témát járta volna körbe. Viszont a másik, ami nagyon-nagyon érdekes, te annak idején nagyon durván rákattantál a vinyre, aminek mi volt a magyar címe?
Bakelit.
Igen. Mi más lett volna logikus. Szóval, tehát nagyon durva rákattant el a Bakelitre, ami azonnal kasza lett az HBO-tól. Itt meg nem tudom, hogy van veled, mert már 5 hete legalább kijött a pályát, és még mindig nem láttad. Azért ez szerintem ez ilyen évezre csokkoló ténye.
Hát ez biztos. Ez nekem is sokkal különben.
De a másik nagyon kedvenc dolog, ami szintén a héten történt, az, hogy azt mondta, megnézem szerda este, vagy mikor az Ultrapoliszt, és még végül előtt láttam meg este.
Hát jó, igen. Hát ez mindig így szokott lenni. Hogy én várom, hogy ki...
Igen, mondja csak.
Igen, tehát hogy várom, hogy ki jön, ezt, akkor még mit tudom, azonnal megnézem, aztán utána nem tudom, eltelik pár nap, te megnézed, én még hetekkel később se látom.
Ez tökéletesen jól körülírja, hogy mi mennyire oda vagyunk azért, amiről beszélnünk kellene, meg miért is van nekünk szükségünk igazából a nyári születekre.
Hát igen.
Ami valahol helyes, mert tényleg azért, most belegondolsz, hogy azért az Ariel milyen brutális dolgokat művel, tehát most szeretnék beszélni az Arielről, és igazából, tehát belegondolsz, egyrészt a békítövés durván el vagyunk maradva, de az részben a ti hibátok is, mert tehát a felirat az még mindig
igazából. Na hát azért azóta már van belőle.
Mennyi 5. résznél jártok?
Micsoda, nem, szerintem 6-7, nem is tudom.
Nagyon beindultatok, akkor miért nem szóltál, hogy csinálhatjuk már békítőket?
Hát azt hittem, hogy figyelj, tehát állandóan a Twitteren vagy 3-féle akunt a 6-nál vagy.
Hát épp ezt mondom, hogy azért ott elvesznek a dolgok, érted?
Na jó, de színezem, hogy legalább valamelyikkel látod.
Hát, nem. De ez már megint csak az ingyengeségemnek a kifényesítése.
Na mindegy, most ez tisztázódott legalább.
Persze tisztázódott. Ti már a hatodik résznél jártok, igaz, hogy már a sorozat vagy egy hónapja véget ért. Semmi baj, nem is az első szezonja, hál' az égnek. Reméljük, hogy lesz. Engem még mindig sokkal, hogy nincs bejelent, vagy lesz folytatása, vagy sem. És ez valahol most már kezd aggasztani. De mennek a komikorra.
Igen, szerintem biztos lesz.
Szerintem is csak azt nem értem, hogy egy hónapja lassan véget ért, és akkor miért nem lehet bejelenteni azt, hogy gyerekek, ennek lesz folytatás. Tehát mennek a komikorra, és ami szintén egyébként egy nagyon biztató jel. Mert hogyha véget ér a sorozat, akkor
igen,
nem mennek.
Nem, meg volt valami videó szerintem az utolsó rész után, vagy nem sokkal az után, amiben Waverly meg Tim Rosen beszélt, azt mondta, hogy ők ketten is. És a Tim Rosen azt mondta, hogy amikor megkapjuk a második évet, nem azt mondta, hogy ha majd megkapjuk, hanem hogy amikor.
Na jó, ez most már tényleg csak szörre száll hasogatás, tehát azért a színész nyilván azt akarja, hogy ne ha legyen, hanem amikor legyen.
Tehát... Hát igen, de lehet, hogy ő már tud valami.
Na jó, csak érted, akkor miért nem jelentetik be, tehát kinek jó az, hogyha nem jelentik be ezt? Tehát én igazán sem csodálkoznék jelenleg, hogyha mondjuk így október környéke bejelentenek. Ja, amúgy bekértük a második évadot, és januárban jön. Tehát még egyszer simán kinézem.
Hát szerintem valami ilyesmi lesz egyébként, igen.
Hát a főnök sem tudja, mert a... Nem is tudom, mi volt az a sorozat, amit néhány hetek kaszáltak el, ahol szintén ugyanez volt, hogy hónapokig nem mondtak semmit. És akkor utána meg... Hát igazam, hogy nekünk ez nem kell, menjen a francba, levesbe vele. Csak ugye...
Itt nem lesz.
Szerintem sem lesz, mert itt az LGBT közösség az a nagyon durván támogatja sorozatot. Tehát itt azért megvan az a hátszél, ami valahol biztosítja azt, hogy ezt a sci-fi be fogja kérni. Mert muszáj bekérniük.
Persze.
Egyébként még nagyon viccesen tartok így az elmúlt időszakból, amióta nem beszéltem, mert egyébként mi is nagyon régen nem beszéltünk így szóban, az, hogy sikerült megfertőznöm téged a Difficult People-del, viszont amire nem számítottam, hogy mennyivel brutálisabban nagyobb rajongója leszel, mint én, és ami már majdnem megint az idegesítő kategória, hogy basszus, mikor lesz már a következő rész, mikor lesz már a következő rész? Nem bírom egyedül nézni!
De nem, mert ez azért...
Nem bírom heti egyben nézni!
Azért volt, mert a...
Aztán mégis egyben nézni.
Azért volt, mert a epizódon azt írták, hogy lesz a harmadik rész is a következő napon, és nem volt.
Na jó, de Hulunak megvan ez a nagyon ügyesen bevált szokása, hogy dupla premier, aztán utána a heti.
Igen.
Tehát...
Igen, azért is csodálkoztam, de...
Na jó, és akkor most...
Eljöttem.
Na jó, de most ez komoly, hogyha a Hulu azt mondja neked, hogy ne nézz többet tévét holnaptól, akkor te most nem fogsz tévézni többet holnaptól, vagy mi?
Hát, de... Csak hát, na, hát örültem volna nyilván, hogyha van még.
Hát, jó, csak logikátlan lett volna, azért legyünk őszinték.
Hát nyilván.
És azért mégis mekkora, milyen brutális sztárokat szereztek már meg ez a második évet, tehát nem tudom, tehát szerintem nem, én nem érzem annyira erősnek a Difficult People-nek a második évedet, mint mondjuk az első volt, viszont a sztárokban mocskosul jó, és agyon gyepálja.
Igen, viszont szerintem az első az nagyon, nagyon brutális, hogy nagyon jó volt, a második az ahhoz képest kevésbé, arra is nagyon emlékszem, pedig ugyanakkor láttam azt is.
Na ez az. Tehát így adod össze a dolgokat. És akkor ott van nekünk még a Sex and Drugs and Rock'n'Roll, ami nagy kedvenc szerintem. Ti fordítjátok is, most nem is tudom, te még csinálod egyébként?
Igen, de még mindig csak az első.
Igen, mert a múltkor mondtad, ez most már talán második vagy a harmadik rész? A harmadik rész is bement már.
Harmadik, igen.
És a múltkor mondtad azt valamelyik nap, hogy nagyon más ez a sorozat. De hát én ezt pont amikor elindult a szezon, akkor én ezt így kezdtem neked hype-olni a gyerekek. Itt Dennis Leary mondja, hogy nagyon más lesz. És az a nagyon érdekes szituáció, hogy még az elsőben szerintem a zenéről szólt, addig a második inkább szól a szexről. És ezt ráadásul annyira ügyesen csinálja, hogy nem lesz igazából se példamutató tőle, sem pedig nem esik át a rútnak a túloldalára. Ami miatt szerintem ez a második évad valahol sokkal jobbnak érzem, mint mondjuk az első évada volt. De hát ez... Erről majd mindjárt fogunk beszélni egy keveset. De egyébként mennyit láttál a szezon premierjéből?
Hát nem is tudom, ahol tartok vele, van vele több, mint a felé. De igazából ott nem is ez volt a téma, hanem konkrétan ugye a halál úgy alapvetően az egyik fő téma legalábbis.
Igen, viszont annak óriási nagy szerepe lesz abban, hogy elinduljunk a szex irányába. Mert hogy ugye az élet mulandó, meg
érted,
ezek a nagyon nagy motivum.
Igen, de azért ez olyan forma, mert igazából az első évadban azért nem voltak ilyen komoly témák.
Igen, az első évadban szerintem Na, ez a nagyon-nagyon érdekes kérdés ebben a szituációban, ami szerintem egyébként manapság egyre inkább jellemző. Nagyon sok sorozat esetében, hogy az első évad az egy ilyen keressük az utunkat, vagy találjuk, próbáljuk meg kitalálni azt, hogy mi is vagyunk, mi is szeretnénk lenni. Ugyanez volt az Unbreakable Kimmy Schmidt esetében is. Aztán jön a második évad, ami sokkal komolyabb, sokkal érettebb, ott már nincs benne ez az útkeresés, nincs benne ez az izgalom, hanem ott már azt kapod, aminek a sorozatnak lennie kellene. Szerintem ez az, amiben az Unbreakable Kimmy Schmidtnek is a második évad sokkal erősebb volt, és amiért szerintem a Sex, Drugs and Rock'n'Roll is sokkal erősebb a második évadában. Mert szerintem ez az irány, amiben most mennek így három rész alapján, én azt mondom, hogy szerintem nagyon jó, tehát nagyon-nagyon ott van a szeret. Nagyon gyorsan elterik ugyanúgy ez a 20 perc, tehát ugyanúgy megvan ez a független filmes, nagyon-nagyon kis büdzsés története. Nincs benne zene, nincs benne annyi jó zene, ami viszont szerintem rossz dolog, vagy nem annyira kimondottan erőteljes dolog, de ez részben be is tudható annak, hogy a főszereplők sem kimondottan zenészek. Tehát az első évad esetében ott nagyon sok ideig volt felkészülni, viszont a következő évad esetében nem is tudom, talán fél évük lehetett talán, hogy leforgassák a következő epizódot, és azért megtanulni annyi dalt, meg új dalokat szerezni, meg odafigyelni a történetre, azért az egy kicsit szerintem nehézkesebb dolog, de ettől függetlenül is nagyon jól kihangsúlyozzák a karakterekben rejlő potenciálokat, meg nagyon odafigyelnek szerintem arra, hogy hogyan is kell felépíteni a karaktereket. Tehát például szerintem Bam Bam, ugye az a csávónak a neve, aki szintén egyébként podcaster a valóságban,
igen,
többek között, meg színész is. Na az ő karaktere például szerintem a legfeel-goodabb karakter lett, akinek igazából semmiféle súly nem nyomja a vállát, még mondjuk a Culhagen bajszos csávó, akinek mi is a neve?
Rehab.
Igen. A Rehabnál pedig például ott van az a nagyon érdekes szituáció, hogy ő kap valamilyen szinten mélységeket, viszont az egy nagyon érdekes kérdés, hogy azok a mélységek azok vajon milyen mélységek, vagy hogy milyen irányba fogják elvinni a karaktert, mert az ego azért ott is igazán lekopizza Johnny Rockot, ami azért, hát fogalmazunk úgy, hogy fog okozni némi galibát. Plusz azért ő az a tipikus tag vagy szereplője ennek a sorozatnak, aki szerintem mindig is kilógott valahol valamilyen szinten.
Igen.
De igen, te hogy láttad mondjuk az ő kettősöket? Mert ugye az első évadban mind a ketten megvesztünk a delfines bandájukért.
Hát igen, de szerintem az azért ott is látszott, hogy ők azért hogy alapvetően elég különbözőek, tehát így jellemileg mondjuk, vagy mint karakterek, de közben azért igazából mégis jól szerintem, hogy valahol mind a ketten elmondunk. Furák, vagy bizarrak egy kicsit. Tehát egyébként az sem egy forma módon, de úgy valahogy megértik egymást. Tehát az a pont.
Ez most lehet, hogy hülye kérdés ez, de nem látsz valamiféle hasonlóságot abban, hogy ők egyfajta sztereotípiát igyekeznek megtestesíteni? Mert hogyha belegondolsz mondjuk Stan és Ben esetében, vagy J.S. Nemabob esetében.
Hát igen,
van ez
igen.
A pufi alacsonyabb csávó, meg a Culhagen vékony. Ami valahol egyébként ránk is maximálisan igaz, szóval igen, tehát azért mi tudunk velük azonosulni, szerintem mind a ketten szívesen csinálnánk egy delfines bandát. Abszolút, máshoz persze. Tehetségünk nem nagyon lenne. Felteszem.
Hát igen, de ez már jó dolognak tűnt egyébként az első évadban.
Abszolút, és most egyébként nem tudom, hogy volt-e már róla szó a második évadban, de most mintha színdarabról álmodoznának, szóval ott azért el van neki kásva egy-két nagyon-nagyon izgalmas dolog. És én nem tudom egyébként, hogy mennyire tudnánk belemenni, mondjuk úgy igyekszem nem elspoilerozni neked a történetet, hogy mennyire tudunk belemenni a második évad főszerepébe. Tehát próbáld meg nekem összefoglalni, meddig jutottál el a történetbe, vagy mi az, amire emlékszel belőle, hogy hol tartanak a figurák, vagy hogy mi az a megközelítés, amit megcéloztak, ahogy te látod az epizód felénél.
Igen, ugye azt mondja, ez a kezdet eleve az egész, hogy van melyik barát, vagyis az egyik vokalista nőnek voltak a temetésén, aki a bandában vokálozott, és ugye ennek kapcsán merült fel is ez a halál témakör, aztán meg előkerült egy ilyen régi felvétel a zenekarról, vagyis hát azokban az időkben, amikor még zenéltek, és
én egyébként, hogyha jól értem, akkor az akkor volt, amikor a banda már nem volt együtt.
Vagyis lesz, nem voltak ott, és ugye kiderült, hogy tulajdonképpen együtt voltak Nashville-ben egy évig.
Igen, és ők is egyébként egész sokáig jártak. Ami szerintem igen, valahol nagyon tipikus volt, valahol pedig viszont nagyon-nagyon megérthető. Részben büdzsés okokból, részben pedig igazából a karakterek annyira közel álltak egymáshoz, hogy ezen a a cserén igazából szerintem senkinek sincsen semmiféle oka nagyon meglepődni, nem?
Hát igen, itt szerintem inkább az volt a lényeg, hogy miért titkolták ezt, vagy... Mert ugye azt hiszem, hogy... Ezért tudtam mindenki igazából, hogy ők voltak Nashville-ben, de azt hiszem, hogy ő pár hónapot tudott, Johnny meg, hogy igazából együtt nem voltak, csak mind a ketten ott voltak a városban. Meg hogy igazából ezt mind a ketten letöltek, meg ezért ez egy komoly dolognak tűnt.
Hát... igen. Főleg annak az időben a tükrében, amik ők együtt voltak addig rendkívül meghatározó szakaszuknak tűnt az életüknek, viszont lehet, hogy nem, én igazából nem hiszem azt, hogy annyira jelentéktelen lett volna, hogy igazából nem is érdemel szót, mert azt egyszerűen nem veszem be.
Nem, azt mondom, hogy tavaly is voltál az első dolog, nem ilyen direktbe, de azt mondom, hogy voltál valami dal, amiközben úgy egymásra néztek, ami zongorásra, vagy valami ilyesmi, ott inkább ilyen apróságok voltak, amiből azért lehetett arra következtetni, hogy köztük talán volt valami ennek idején, vagy lehet, hogy még mindig lenne, vagy lehetne.
Én egyébként valahol attól is félek, hogy inkább ez a lehetne az, ami egy komolyabb variáció, pedig semmi ilyen nem utal rá, csak bennem valamiért ott van ez a félelem, hogy Gigi egy kicsit túl fiatal Flashhez, valahol, valamilyen szinten. És hát, viszont igen. Nem hiszem azt, hogy Johnny Rockot meg egyedül fogják hagyni, mert az meg igazából mindennél rosszabb lenne.
Persze.
Szóval ott lapul ez a félelem, de nem hiszem, hogy meg fogják tenni, mert azért mégsem az Így jártam anyátokon nézzük, szóval érted. Tehát itt azért hát, talán még a happy end sem teljesen kizárt. Nekem is szeretnék ebben hinni nagyon. És ami szerintem a folytatásban nagyon izgalmas lesz, hogy a második résztől, ahogy már említettem, hogy elindul Gigi-nek a szexuális önfelfedezése, vagy felfedezése. Ez pedig egy nagyon bizarr, gyönyörű, és nagyon sok szempontból talán még furának is nevezhető irányvonalat fog jelenteni a karakter számára. Ami azért nagyon érdekes szerintem, mert szerintem szüksége van a figurának is arra, hogy megismerje magát, tisztában legyen a saját vágyaival, illetve hogy eljusson olyan mentális helyekre, ahova másképp nem tudna. Szóval ez a szexuális felfedezés, ez szerintem nagyon-nagyon fontos lehet az ő számára. És ami igazán tud karaktert építeni, főleg egy olyan személy szerep, vagy főleg egy olyan személy számára, aki olyan, mint Gigi. Aki ugye érted, Rivalda fényben van, mese többé meg. Marketing szempontból sem utolsó, meg mit tudom én. Szóval igen. Szóval neked egyelőre nem jön be annyira a második év?
Azért ezt én nem mondanám, csak furcsa volt. Kicsit olyan meglepő, hogy így kezdték. Azért valahol ez rizikós is, szerintem.
Igen. Határozottan valahol nagyon rizikós, de valahol meg pontosan ez az a fajta bátorság, ami hiányzott az első évadból.
Hát egyébként igen, ez biztos.
Mert szerintem abban mind a ketten megegyeztünk, hogy nem ez lesz az epizód, ami majd nézőket fog generálni a sorozat számára. Tehát ez szerintem teljesen egyértelmű.
Igen.
Viszont minden más szempontból meg egy nagyon... Tehát nagyon... Szerintem azért volt nagyon jó szezon premier, mert nagyon alapjaiban határozta meg azt, hogy mi is lesz ez a produktum. Nagyon alapjaiban határozta meg azt, hogy ez a sorozat ez erről és erről fog szólni, és semmi más nem fog labdába rúgni mellett. És szerintem ebből a szempontból nagyon fontos volt. Meg hát mondom, én nagyon élveztem azt a szezon premiért, és meg tényleg szórakoztató dologgal volt dolgunk, úgyhogy miért nem. A másik ilyen zenés sorozat, amit nem igazán értettünk, de nem tudtuk megfejteni egyikünk sem, hogy nálad, hogy a francba létezik az, hogy a Bakelit nézős volt, a Radiz viszont abszolút sehol nincsen. Mert ahogy már mondtam korábban, szerintem a Radiz egy remek sorozat, nagyon sok potenciál van benne, helyenként nagyon kreatív Cameron Crowe-nak a rendezése, helyenként viszont nagyon tipikus, nagyon dagymatag, viszont jó karakterekkel dolgozik, akik közt megvan ez a fajta családi kötődés, ami viszont az egész sorozatnak a motorja és a motivációs ereje, és időnként felmerül egy-egy probléma, amivel szembesülnek, és tulajdonképpen hiába egyedül kell megoldaniuk ezeket a dolgokat, valahol mégis együtt kell felülkerekedniük rajta, és ahogy már mondtam többször is, neked is, hogy a Rodiz nem kimondottan egy kiemelkedően jó sorozat. Viszont nem is az a fajta sorozat, amit nem akarsz nézni. Szerintem ez a tipikus nyári, könnyedebb sorozat. Ilyenre számítottál tőle, vagy nem?
Igen, szerintem ilyennek tűnt. Mert igazából valahol szerintem ilyennek is vár egy ilyen sorozatot az ember.
Igen, csak Amin én főzgatok sokszor, az az, hogy lehetne még egy kicsit félgódabb itt-ott, lehetne egy kicsit még könnyedebb, lehetne egy kicsit még komolyabb. Szóval, hogy kicsit több árnyalat jót tudna tenni a sorozatnak, mert szerintem nagyon szórakoztatom, meg én mondom, imádom, tehát nekem ez az első dolgom hétfő reggel megnézzem. De valamiért szerintem nem használja ki.
Mégsem beszélsz róla soha, én azért is tudtam, hogy te nézed, mert azért általában szoktam mindegyikből képelni, vagy küldesz képet, vagy valami, de erre meg úgy sohasem.
Igen, mert ez az a nagyon érdekes szituáció, hogy itt Imogen Potts az, akiben én totálisan belezugtam. Tehát az ő szemei azok...
De nem küldesz róla képet.
Igyekszem kulturálni magam, mert mondom, teljesen bele vagyok zúgva szemére.
De nem, mert azért másokról szoktál meg képregények.
Már ne csak félre. Én azért nem küldök olyan sűrűn képeket, mint te. Egy időben.
Na jó, de nem azért mondom, csak hogy abban szoktam, vagy abban is szoktam tudni, hogy mit nézel, azért nem gondoltam, hogy ezt igen.
Igen, tehát nem nagyon beszélek róla, mert nem nagyon van mit beszélni róla, de egyébként minden héten twittelek róla legalább egyszer, amikor megnéztem az epizódot, mert szerintem ráadásul múlt héten volt egy-két nagyon-nagyon jó beszólás, vagy lehet, hogy ez már két hete is volt, amiket én moskosúgy láttam meg, ami szerintem tökéletesen jól megragadja azt, hogy ez a sorozat ez mitől is olyan jó. És ami nagyon jó benne az az, hogy minden epizódban utaznak, és minden epizódban más város, más problémával szembesülnek. Viszont amit én hiányolok ebből a sorozatban, az talán az, hogy kevesebbet kapunk a munkakörökből, mint amennyire érdekesek azok. Viszont nagyon jó karaktereket kapsz cserébe, amik viszont viszik a szemedet, és igazából a munka nem is annyira lényeges szerintem itt, hanem sokkal inkább az, hogy hogyan illeszkedsz be egy ilyen vándorcirkuszba, illetve hogyan veszed fel az életritmusokat, és hogy milyen is ez az életritmus, és hogy hogyan is oldasz meg különböző problémákat. Mert például az első részben Kirk Gackfield, aki ugye az egésznek az összetartó lélek jelenléte volt. Aztán az ő helyét kell átvenni a Luke Wilson karakterének, és ott van közt és Caleb Guinio között ez nagyon, hát nem tudom, nagyon erős szeretet hullám, vagy kötődés egymás iránt, ami nem szerelem, ami talán majd egy nap szerelembe csaphat át, de nagyon, nagyon érdekes köztük lévő kapcsolat is, ami szerintem nagyon jól meghatározza. Vagy ott van ugye Imogen Potts és illetve az öcsének a kapcsolata, ami megint csak ez a nagyon-nagyon érdekes kategória, mert valahol Imogen Potts figurája ez a tüskésebb figurának tűnik nekem, míg a másik az a tök nyugis, laza, vagány csávó. Aztán valahogy ők ketten nem igazán találják meg a közös nevezőt, vagy a közös hangot, ami megint csak nagyon-nagyon érdekes dolgokhoz vezet. Aztán ott van nekünk még a csávó a Wedding Bandsből, meg a hangmérnök csaj. Ők viszont nem kapnak szerintem akkora teret, mint amekkorát megérdemelnének, ellenben mondjuk az angol csávóval, aki talán egy kicsit túl sokat is kapunk. Na mindegy, szóval nagyon érdekes karakterek vannak benne, majd nagyon jó sok minden benne, viszont valami nekem nagyon hiányzik ebből a sorozatból, és egyszerűen nem jövök rá egy három rész után sem, hogy mi az a valami, mi az a dolog, ami nekem nagyon-nagyon hiányzik ebből a sorozatból. Mert sokszor végig gondoltam, és szerintem, hogyha ez évközben lenne, akkor valószínűleg nem maradna meg. Tehát ez biztos, hogy ez a sorozat, amit vagy nyáron nézel meg, de igazából így darán sem nagyon lehetne, mert nem marad meg annyira, tehát nem tud annyira lekötni, hogy ebből mondjuk két részre legyen szükséged egyből. Viszont szerintem az sem egy kimondott a rossz nézési metódusa ennek a sorozatnak, mert valahol meg mégiscsak jobban tudsz kötődni hozzá, élve nagyobb élményt tud nyújtani, mint amekkora amúgy.
Igen, de nem tudom, mert ahogy olvastam azoktól, igazából szerintem nem sokan nézik le azok közül, akiket én követek, mert egy-két embertől láttam, hogy írták, hogy elkezdték a minden, és igazából mindenki ilyeneket szokott írni, amit most elmondta, hogy a hangulatát szeretik, vagy a karaktereket, de igazából annyira, hogy összességében nem erős maga a sorozat.
Igen, és azért egy ilyen neves készítőtől kicsit többre számított az ember. Tehát én még mindig azt mondom, hogy szerintem lehetne, ez a könnyedség, ez jó, de nem ártana valami keret hozzá, vagy valami történet, vagy nem tudom. Mert így eléggé... Hát fogalmazunk úgy, hogy szerintem már a pilottól fogva valahol kiszámítható az, hogy mi lesz az első szezonnak a vége, illetve mi lesz az a történet, amit el akarnak mondani. Ha viszont az a történet, amire én gondolok, lesz majd az első évadnak a végkifejlete, akkor lehet, hogy egy kicsit csalódott leszek, és lehet, hogy elgondolkozok azon, hogy szükségem van nekem ebből a második évadra, jövő nyáron vagy sem. Úgyhogy nagyon érdekes, de mondom, én nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, úgyhogy nagyon bízom abban, hogy jövő héten, hogyha visszatérünk, akkor már be fogsz tudni számolni legalább két részről, nem egyről, mert most már nem állok meg itt.
Nem, most ezt befejezzük, most megnézem az elsőt, mert most eszemben van. Hát. Úgyhogy, ha most nem, akkor megint el fogom felejteni.
Igen, és holnap már új rész van.
Így van, de az azért jó, mert arról meg eszembe fog jutni a második, úgyhogy.
Nagyon helyes.
Ez tényleg, hogy most nem, akkor semmikor.
Hát én sem tudom félek egyébként. Na jó, beszélgessünk kicsit a Hulu-nak a két sorozatáról, amit mind a ketten imádok. Én imádom az egyiket, ami hamarosan július végén érkezik, Németh Krisztával és Szatori Dáviddal szinkronnal az HBO-ra, ahol már egyébként az HBO Go-n hónapok óta elérhet, és ott talán már el is indult a második évad, ha jól sejtem, vagy legalábbis most fog indulni július végén a második évad. A Casual egy brutálisan jó sorozat, tehát az, amit a második évadban művelnek, azt szerintem übereli az elsőt. Holott az első évad annyira magasra tette a lécet, hogy nem hinnéd el azt, hogy át tudod ugrani. Sőt, tovább megyek. Valahol nem is lehet azt átugrani, mert más a második évad, nem jobb, nem rosszabb, csak más. Viszont ugyanazt a fajta katarzist képes nyújtani, mint amit az első évad. Holott az első évadban, amikor találkozol ezekkel a karakterekkel, akkor három nagyon elcseszett figurával találkozol. A második évadban ugyanolyan elcseszettek ezek a figurák, de valahol, nem mondom azt, hogy felnőttek, de valahol egy kicsit megkomolyodtak, vagy megértek talán a küldetésre, és egy kicsit másmilyenek lettek, és ebből kifolyólag egészen másképp igyekeznek hozzáállni a különböző dolgokhoz, amikkel szembesülniük kell, és szerintem valahol talán ebben rejlik a Casual második évadának a zsenialitása. Bocs, az Alkalminek a második évadának a zsenialitása, mert ha van már magyar cím, akkor tessék magyarul emlegetni, miközben néha megakad a nyelvem és el kell utatogni. Szóval a szinkronról te egyébként így mit gondolsz előjáróban?
Hát jó, nyilván szinkron fantasztikusan jónak tűnik, meg ugye élvezik is a színészek, mint megtudtuk eltűnni már. Úgyhogy biztos, hogy nagyon jó lesz.
Kérdés, de fogod nézni?
Hát szinkron nem biztos, persze.
Jó, én is így gondoltam. Tehát azért, ha erre is azt mondod, hogy nem, akkor ki vagy rúgva. Tehát akkor az kész. Tehát az egy megbocsátatlan bűn. Mert komolyan, szerintem a Casual egy egyszerű zseniális sorozat. Az első volt olyan, mint egy 5 órás film. Tehát mocskosul egybe van, nagyon-nagyon jó, gyönyörű történetvezetése van. Viszont amit a második évadban művelnek, az már tanítani kell, mert ezért ez már tényleg az a kategória. Tehát azért nem véletlenül kapott a készítője és a Hulu-tól egy exkluzív szerződést. Tehát azért hülyék lettek volna nem megtartani egy ekkora lángelmét, aki egy ennyire brutálisan jó sorozatot tud összetákolni nekik, és tulajdonképpen hát miért is ne tartanák meg. Miközben ugye jövőre érkezik majd 13 részsel a harmadik évad, és úgyhogy végképp főnyeremény szerintem a Casual mindenki számára. Mert ugye, miről is szól a második évad? Tehát anélkül, hogy nagyon-nagyon belemennék a spoilerekbe, mert hát vannak olyanok, akik majd Krisztályékkal fogják szinkronnal nézni. Én egészen biztosan egyébként, hogy újra fogom nézni, sőt, mi több, még akár egy kis kibeszélőt sem tartok, teljesen kizártnak a dologból, hogy is te YouTube-on. Mert kollégát ismerve, hát... Soha nem jutunk el oda, hogy megnézze bármelyik epizódot is.
Hát nem, de a YouTube-on amúgy is izgalmasabb lenne, meg jobb lenne.
Hát ebben nem értünk egyet, de ez most legyen magán probléma, sem pedig BMW-be illő. Szóval a második évad szerintem azért nagyon zseniális, mert ott van nekünk Szatorinak a karaktere, aki épp egy fájószakítást igyekszik feldolgozni, miközben felbukkan az egykori őrült szerelme, aki a jelenlegi főnökével, aki a jelenlegi főnökének a mennyasszonya. Tehát szerintem, hogyha ennyit elmondok, akkor mindent elmondtam erről az egész konfliktusról, hogy miért is borul ki annyira tőleivel, hogy hogyan is, miért is úgy reagál, mint ahogy ő reagál bizonyos dolgokra ebben a történetszálban. Plusz tegyük hozzá, hogy Lizzie Tigler is dolgozik az Alkalmin, és a második évadban megkaptuk pár epizód erejéig Luxot is. Úgyhogy itt van egy kisebb, amolyan luxereunion is, úgyhogy tehát ez végképp az a katarzis kategória szerintem, amit a második évad mellett tesznek az asztalra. Arról nem is beszélve, hogy Alexis Bledel férje is játszik ebben a sorozatnak a második évadában, akit ugye mi az Angelből is ismerhetünk, aki ugye Connort játszotta ott, az itt most Szatorinak az új főnöke lesz. Úgyhogy ez a csávónak azért nincs egy kimondott a rossz karrierje, ugye Angel fiaként kezdte, annak idején aztán Madmanben volt 7 éven keresztül állandó szereplő, most meg idejön a Casualba, és akkor itt játssz a szakmának a főnökét, hát ezért dögölje meg, és ráadásul Alexis Bledel felesége, tehát az ilyet utálom, de na, ez.
Hát igen.
Ráadásul a gyerekük is van, szóval végképp utálom, na mindegy. Ez már még egy más kategória. Aztán ott van nekünk Michael Williams, ott van nekünk a nővére, akit ugye német Krista alakít, aki egyrészt gyönyörű, másrészt lélegzetállítottan gyönyörű, a harmadrészt pedig keprázatosan lélegzetállítóan gyönyörű, és ennek megfelelően alakít. Ő ugye új barátra tesz szer, vagy új barátot szeretne szerezni a szomszédba költöző új pszichológusnak köszönhetően, aki új férfiakat hoz be az életébe, ami azért lesz nagyon-nagyon izgalmas, illetve érdekes sok szempontból, mert elindít benne egyfajta nagyon izgalmas metódust, ami szerintem izgalmas és tényleg érdekes nyomon követni, végigkövetni, mert olyan dolgok derülnek ki, tulajdonképpen felfedezi a saját vágyait, de nem úgy, mint ahogy ezt teszik egyéb sorozatokban, mint mondjuk a Sex, Drugs and Rock'n'Roll-ban, hanem egy kicsit másképp, de nagyon hasonló a tematikája, vagy a témája az ő fő történet szálának egy bizonyos pontot követően. Ráadásul ebben a sorozatban is ott van nekünk Kai Borheim, mert akit mi most az elmúlt hetekben... Te nem volt tegnap Angel from Hell?
Szerintem kellett, hogy lehet.
Nem is úgy jönni. Nem, de szóval aki abban a sorozatban játszott, néhány nyerte. Miért a CBS elkoszálta volna azt a Jane Lynch-es Isten királyságot, amit mi egyébként mindenketten annyira istenítünk. A harmadik szálon pedig adott Krisztának a lánya, aki magántanuló lesz, és belekeveredik mindenféle biciklilopos kalandokba. Csak ennyit mondok, mert ez szerintem a legkevésbé izgalmas történet szála volt az összes közül, mert minden egyéb problémája sokkal izgalmasabb lesz, úgyhogy ez nem spoilereztem remélhetőleg sokat. Úgyhogy igen, tehát a Casual tipikusan egy olyan sorozat, ami szerintem kötelező. Azért kötelező, mert könnyed, szórakoztató, csak fél órás, remek figurákkal, remek történeteket mesélnek el, és tényleg minden ízében az a fajta sorozat, amit te mennyelőd, mint a tíz ugye. Tehát én annyira veszek meg értem, mint te a Difficult People-ért. És akkor most láthatom neked ezt, hogy beszélj kicsit te a Difficult-ről.
Igen, amit szintén te kezdtél el, de abból a Rudizzal ellentétben nagyon sokat írtál ki folyamatosan, szerintem én azért is kezdtem aztán el végül, mert szerintem ott egy fél részeket kiírtál, vagy lehet, hogy többet is.
Szerintem annyit azért soha, de igen, elég sokat.
Na jó, de sokat. De hogy tényleg ki lehetne legalább a felét a legtöbb részlet.
Szerintem mondjam az egészet is akár.
Lehet. Igazából igen. És az első oldalról szerintem beszéltünk, talán, vagy nem beszéltünk?
Lehet. Nem emlékszem. Nem, de próbálj még gyorsan összefoglalni két mondatba.
Igen, tehát hogy ők ilyen recap, vagy ilyen, hogy volt írók tulajdonképpen?
Hogy volt írók komédiás, vagy
igen. Igen.
Semmi a sztori.
Hát tulajdonképpen igen.
És bunkó emberek. Na, ennyi.
Így van.
Úgy egész röviden. A második volt mind a kettőnk számára egy kicsit másképp indult. Talán ezt nyugodtan kijelenthetjük.
Hát igen, mindig az azért az első rész, amit nagyon brutális volt, eleve azokkal a szálakkal, meg ugye volt ez az edzőtermes dolog, hogy a srác már nem tudom, hanyadik edzőteremben, mert igazából mindenkivel, vagy mindegyikben összeszed valakit, akivel csinálja egyszer, és akkor utána ugye kilép, vagy edzőtermet vált.
Az nem a második rész volt?
Az a második volt? Szerintem nem.
Szerintem az a második volt, mert abban volt Melanie.
Akkor melyik volt az első?
A Tina Fey-es.
Ez nem ugyanaz volt a kettő?
Szerintem nem. Ez kicsit sok sztárnak tűnik egy epizódhoz.
Én azt hittem, hogy ez egyből volt.
Na, hát egybe adták le, de két külön rész.
Na jó, de... Igen, Tina Fey-es az biztos, hogy az
hát első
az volt.
Hát biztos. Ki volt abban a másik neves szereplő?
De nem hiszem, de ez ugyanaz volt a kettő, mert az IMDb-n ahhoz írják a brit csávót volt, és szerintem az egy rész volt.
Akkor mi volt a másodikban?
Azt mondom, hogy azért volt az annyira brutális, hogy te minden ebben volt.
Akkor tényleg nem tudom, mi volt a második.
Jó, szerintem a másik volt az ízé, amikor volt az a... nem író, vagy írónő, nem tudom, akinek volt az a Netflix-es lovas sorozata, és akkor összeültek ott az egyik nőni, meg aztán utána meg a Julie-nek a
lakára. Jaj, tényleg, igen. Meg abban volt a csaj a Smash-ből is.
Igen.
Igen, mert tényleg igazad van, igen. Szóval igen, Tirafé és Mulani voltak a szezon premierben, azért mennyire király már. Tehát New York legjobb komédiás, hogy mennek a Difficult People-be poénkodni.
Igen, szerintem a Tirafé nagyon vicces volt, mert ugye ezt mondja, hogy Julia anyjához ment, és bemutatkozott, hogy ő Tirafé, és volt ott, hogy sose hallottam róla.
Ez az szakadta. Nem, meg utána, amikor megkezdik, ó, oh, maga rendező, nagyszerű, akkor jöjjön, mert rendezheti az ő videómat.
Új.
Tehát az a nő, szerintem az a kelletlenül brutális, és talán eddig a második, azt szerintem még volt a legjobb pontja. A második részben, amikor kapásból a takarító nőt igyekszik keresni, és akkor ugye pszichológus játszik a nőt, és akkor ugye van egy olyan ügyfele, aki tisztaságmániás vagy rendmániás, és erről szeretne leszokni egy kicsit, és akkor azt mondja, hát takarítsa meg ki az egész házamat. Hát ez a terápiák. Ez zseniális ez a nő, szóval ugye, hogy van. Na igen, vissza Tina Feyhez.
Igen, hát nem tudom, mit lehet róla mondani, hát ő az is szerintem mindenhol a legbrutálisabb, ahol felbukkan. Ugye akár a Kimi Schmidtben, akár itt, hát bárhol.
Hát hú, biztos, tehát azért az kegyetlen, amit Tina nyújt hétről hétre. És akkor eljut eszembe, hogy már hetekkel ezelőtt kijött a Fox, akár Foxtrot filmje. Ami mindig nem láttam.
Igen.
Szóval igen. Tehát igen. Nekem meg ez van ott a bakancs listában.
Igen, azt én is láttam. Tehát ez még nem meg.
Hát de, mert valahol komédia.
Hát igen.
Szóval igen, meg Tina Fey, megérted. Nem, de igen, de egyébként Mulan is ezzel az őskori motorkerékpárjával, vagy mi a franc volt, az haláli volt.
Igen, az nem
brutális. Az óriás kerekű.
Igen, tehát az a csavó volt, aki szerintem mindig rá tudott tenni egy lapáttal a következően, de nem hitted el, hogy ennél is lehet brutálisabb meg ennél, de igazából mindig lehetett.
Abszolút, de szerintem ott ez volt az, ami zseniális volt, hogy úgy építették fel, hogy tényleg rá lehessen mindig tenni egy lapát, és minden egyes alkalommal is jön, és nagyobbat is jön, mint az előző. Szerintem ez valahol itt kezdődik a zseniális írói munka, és ahogy ezt Mulan is szállította, ez a alapján egyszerűen nem értem, hogy volt képes annyira pocsék szitkomot készíteni a Foxnak tavaly. Tehát azért valahol szerintem több van ebben a csávóban, mint amit mi abban a sorozatban láttunk, de mindegy.
Hát több kell legyen. Hát
igen, csak ezek után meg ugye az ember most már azért szeretné, hogyha nagy Isten kapna egy új lehetőséget valahol, nagy Isten valakivel. Na mindegy, igen. Aztán, igen, szóval a Difficult People-nek a második évad egyelőre nem tűnik rossznak. Viszont szerintem még valahol mindig talán egy kicsit az előző évad alatt nyújt. De közben mégis annyira emlékezetes momentumokat tudsz állítani, amelyik után mennyire mind a 10 újadat, na?
Hát abszolút. Igen. Volt benne ez a szomszédjuk és az a, nem tudom, az a náci német, akinek a wifi-ét lopták.
Az de kegyetlen volt. Nem, Mulani a másodikban volt. Mulani a másodikban volt, mert azt hiszem azért nem kapta meg a lovas melót, mert hogy ott volt ez a náci kép előtt.
Ja, igen, tényleg. Igen, és akkor mondta, hogy menjenek át az ő buliára, mert...
Igen.
Igen, és akkor közben, hogy ott szakított vele a csávó.
Na,
igen.
Csak összeraktuk. Aztán ott van nekünk ez a sorozat, amire szintén azt mondtad a múltkor egyébként, hogy majd el fogod kezdeni nézni, mert hogy annyira hype-olom, és igazából minden héten, meg erről rendszeresen is küldöm neked a képeket, hogy nézd meg, nézd már meg, és nem hiszem, hogy nem nézed meg mindig, csak miért csinálod azt, című műsort minden héten lezavarjuk, mert az árulja tipikusan egy olyan sorozat, ami egyszerűen mennyei. Tehát amit itt művelnek, ahogy keverik a szart, az valami brutális. Tehát ehhez képest a Dallas az kis pocsolya volt, komolyan mondom. De ez halál komolyan, tehát az, amit itt megmennek engedni maguknak, pláne úgy, hogy egy Lifetime csatornán vagyunk, jó, ezt mondjuk már tavaly ezeket a gátokat már leküzdötték a bizonyos esemény által, amit most nem fogok megnevezni nevén, de az egy nagyon brutális esemény volt, és most azt igyekeznek mentálisan überelni. Ami nagyon-nagyon nem egy egyszerű dolog, mert az megviselte a nézőt, amit itt művelnek, az viszont játék az idegeinket nagyon durván. És szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az első vagy a második évad az erősebb vagy a jobb. Ugyanazt tudom elmondani, amit szerintem minden második évadában járó idei sorozatunkról, akár az Unbreakable-ből, Kimi Schmidtről, akár a Sex, Drugs and Rock'n'Roll-ról, hogy az első évad tökéletes volt úgy, ahogy volt. Viszont amit a második évadban nyújtanak, az nagyon más és nagyon jó. Tehát itt sem merem azt mondani, hogy jobb vagy rosszabb, mert szerintem egyik sem, hanem más, de nagyon jó. Tehát ugyanolyan jó, mint mondjuk az első évad volt, csak másképp. Tehát ugyanannak az érmének a más megvilágítása van. És ami szerintem nagyon kiemelkedővé teszi ezt a szezon, az ahogy játszanak Shirley Appleby és Constance Zimmernek a barátságával. Ahogy a végtelenségig képesek elnyújtani a feszültséget, és ahogy ez a két nagyon-nagyon egymáshoz közel álló karakter folyamatosan mélyíti a köztük lévő árkot. Illetve igyekeznek úgy eltávolodni egymástól, hogy közben ne távolodjanak el egymástól, mert szükségük van egymásra, mert hogy egyik nem létezhet a másik nélkül. Illetve külön esetében ember nem vagyok annyira biztos, de Rachelnek szerintem valahol mentálisan nagyobb szüksége van Quinnre, mint mondjuk Quinnnek Rachelre, de ez megint egy más kérdés. Viszont szeretném azt megjegyezni, hogy Constance Zimmer végre valahára Emmy jelölést kapott ezért a szerepért, rohadtul megérdemli. Mert amit ő itt hétről hétre alakít, hát az előtte emelem kalapom. Meg ami nagyon érdekes volt, hogy az első évadban én Madison nagyon-nagyon kedveltem, mert ő egy nagyon szimpatikus kis gyakornok kislány volt, meg minden. A második évadban ezzel szemben pedig szeretne felnőni és Rachel-lé válni, ami valahol nagyon jó, valahol pedig nagyon kiakasztó, mert ő egy nagyon rendes kislány illúzióját vagy benyomását kelti, viszont ami Rachel, Rachel meg pontosan ennek az ellenkezője. Szóval az a tipikus szarkeverő, aki mindent a show-nak rendel alá, aki úgy játssza ki a kártyait, ahogy nem szégyeli, és egészen a végtelenségig képes elmenni. És akkor ehhez tegyük hozzá, hogy ötödik vagy hatodik epizódnak a végén Jeremynek volt egy nagyon brutális dolga Rachel-lel, ami durván rányomta a bélyegét Rachel következő epizódos teljesítményére, illetve mentális állapotára, ami megint csak nagyon érdekes mélységeket mutatott be, illetve nagyon érdekes helyekre vezette el a karaktert és vele által a nézőt is, amik miatt szerintem ez a sorozat ez minden szempontból figyelemre méltó. Nem mondom azt, hogy a Friday Night Lights-hoz hasonlóan izgalmas és lenyűgöző karakterdráma, de valahol, mert közben mégiscsak ahhoz tudnám hasonlítani valahol, mert amit itt művelnek a karakterekkel, az tényleg az a szintű zsenialitás, illetve annak a fajta kreativitásnak a legékesebb példája, vagy gyémány köve, vagy mit tudom, rózsaszín párduca, ami ezt fogatóval nem nagyon találkozol. És az RVL pontosan ezek a nüansznyi elemek, a karakterekben rejlő lehetőségek kiaknázása miatt annyira meghatározó és annyira erős sorozat, hogy egyszerűen addiktívvá tesz. És ez az a ok, amiért nem értem, hogy miért nem nézed ezt a sorozatot még mindig. Még mindig! Szóval, bár van véleményed?
Nem tudom, tényleg pedig meg is ígértem, mert azt mondod, hogy a második évadnál is el lehet kezdeni, ugye azt mondja, hogy ebben is már többé, akkor én onnan elkezdtem.
És már hatodik-hetedik hetében jár a sorozat, és még mindig nem.
Igen.
Nem menném fogadni, hogy még be se szerezted az epizódokat.
Hát tulajdonképpen az esemben, tehát hogyha nem látom, akkor igazából nem tudom, hogy beszereztem-e vagy nem.
Hát egész röviden. Szóval mit szólnál az, hogy a másik programod az lenne, hogy megnézed a Rodiszt, és utána megnézed az Árujját?
Hát mind a hatot nem hiszem, de egyet hát, mondjuk lehet.
Úgy értettem, hogy ma egyet, holnap egyet, utána egyet.
Ja, persze.
Tehát következő hétre még már szinten vagy, érted?
Igen.
Mert mondom, szerintem az Árujjel mindenféleképpen a nyár legjobb sorozata, de talán ennél sokkal jobb, mint hogy csak a nyár egyik legjobb sorozata legyen, mert szerintem az előző évadban azért emelkedett annyira ki, mert nem volt még csak hasonló kaliberű sorozat sem, illetve nem volt olyan, tehát az összes szaponopera jellegű sorozat az nagyon csúnyán befutcsolt. Elég csak az ABC sorozatokra gondolni, és szerintem ugyanezt várom el a következő szezontól is, hogy egyik sem fog tudni átütő sikert elérni. Ezzel szemben az Árujjel jövőre már a harmadik évadával lesz műsoron. Úgyhogy ez még csak az érdekes kategória, amikor azért az ember tudja azt, hogy mi az, amikor egy jó sorozatot sikerült találnia. És szerintem az Árujjel tökéletes példája annak, hogy milyen is egy jó sorozat. Mert amit ebben a sorozatban megkapsz, amit ebben a sorozatban női szereplők a férfiak világában megtesznek, az mind valahol egyfajta tévés forradalomnak is az egyik alapkövét teheti le. És képzeld el, hogy mi történne akkor, hogyha Constance Zimmer meg is nyerni az Emmyt ezek után. Tehát azért az még ott egy brutálisan nagy sorsfordító csapás lehetne. Ugye a világra nézve, mert szerintem az egy mocskos jó dolog, és nyilván én neki is fogok szurkolni, hogy megnyerje az emit, de azért hát azért nem hiszem, hogy Konstantin mit fog nyerni. Bár rohadt megérdemelni. Na mindegy. Július 15-én mutatta be pénteken a Netflix a Stranger Things című sorozatot, melyből, ha minden igaz, akkor már elérhető a, igen, már elérhető a YouTube-on a videó, úgyhogy neked jó szórakozást hozzá, és láttad az első részt. Végre jutottál oda, hogy megnézed az első részt, beszélj már róla egy kicsit, légy szíves.
Igen.
Jött azért egy kicsit többre számítottam.
Igen, de te már az egészet láttad.
Én már az egészet tudom. Láttam, tehát én nem bírtam magam, elkezdtem nézni, és egyszer befejeztem, kész. Csak kucsáhádnak, 8 óra.
Igen.
Igen, mert...
Igen is.
Igen.
Nem, mondjuk.
Nem, csak utána, csak utána.
Nem, én tudjátok lett, hogy szerinted, hogy ez is az év sorozat, amit nem tudom, szerintem már kb. 4 sorozatra van tál idén, de...
Melyik az a 4?
Nem tudom, a Vironára biztos, hogy mondtad.
Na jó, az a Virona az év feel-good sorozata. Az Arielle az év karakter sorozata. A Stranger Things az év mini sorozata.
Tehát mindegy, ki lehet magyarázni.
Ez nem kimagyarázás vagy belemagyarázás, hanem mindennek megvan a maga kategóriája. Olyan, hogy az év sorozata olyan nem létezik, mert minden beletartozik egy-egy műfajba. Szóval, érted? Tehát minden a saját műfajon belül az év sorozata.
Hát, igen. Így is lehet mondani.
Hát szerintem ezt igazából sehogy báshogy sem lehet mondani, de igen. Nem tudom, nem értek hozzá.
Igen, de mindenki nagyon imádja az eddigek alapján, legalábbis erőttem, és senkitől nem olvastam semmiféle rosszat, úgyhogy...
Te majd először az első, aki majd rosszat mond róla.
Én sem leszek az.
Oké, okay, ez most egyre érdekesebb, mert nemrég egy órával ezelőtt még azt mondtad, hogy hú, de szar ez a stúc.
Én nem azt mondtam.
Akkor mit mondtál? Valami hasonlót. Nem tudom, én ennyit értettem belőle.
Hát nem, én nem mondtam.
Akkor ilyet. Mit mondtál?
Ilyet én egy szóval sem mondtam. Én azt mondtam, hogy szokatlan volt, tehát az elég meg kicsit lassú egy bizonyos időszakban.
Igen, maradjunk annyi, hogy bizonyos időszakban talán az elején még kicsit lassú volt. Talán ez még azzal, amit el tudok fogadni tőled, mint kritika, mert én nem éreztem annak. Ez most részben annak is betudható, hogy veled ellentétben én rengeteg 80-as években játszódó filmet néztem. Veled ellentétben én az elmúlt két évben kétszer láttam a Kincskeresőket, azaz a Goonies-t, illetve a Szörny csapatot is. Mind a kettőre azt mondtad, hogy meg fogod nézni, ezzel szemben egyik sem történt meg, meglepő módon. És szerintem te ugye 80-as években talán még a Hercegmennyi asszonya is kimaradt neked, meg úgy összességében szerintem ezek az igazi meghatározó kultfilmek, amik főként az ifjúsági kategóriában esnek, ezek nagyon durván kimaradtak a te életedből. És mind a mai napig.
Nagyon.
És végig kérdés, mert miért nem pótolod be őket, aztán eszembe jut, hogy ja, basszus, napi 16 órákat fordítasz dolog, és miért nem végig kérdés, hogy fogjam be a
filmet. De nem, amúgy tényleg nagyon sok ilyen klasszikus dolog kimaradt, például én a Stand By Me-t is tavaly végén láttam először, úgyhogy tényleg nagyon durván, de igazán nem csak a 80-as évben, hanem úgy egyébként is. Úgy például például tudom a 90-esebb, és tudom, hogy már nem egy olyan dolog, vagy olyan film volt, amire te szörnyűket tűnt, vagy látsz, hogy ezt van olyan ember, aki nem látta.
Na jó, a 90-es éveket azokat hagyjuk, mert az olyan szinten ki tudok akadni, hogy szerintem nem jelenik túl, tehát érted?
Igen, na jó, de most igazán szerintem akármennyiért lehet az ember, azért mostanában nincsenek ilyenek, mostanában nem megszokott azért, nem tudom, 5-6 gyerek egy sorozatnak a főszereplője, ami mondjuk nem gyerek vagy téni sorozat. Nyilván ez már.
Igen, csak ami szerintem nagyon érdekes az, hogy ez a minisorozat, ez nem úgy kell hozzáállni, hogy ez egy sorozat, mert csak 8 részes, az nálam még nem sorozat. Hanem úgy áll hozzá, hát 8 rész az, ne szórakozz, ez egy vicc, ez az angol sorozat kategória, tehát ez egy kiröhöglek a 8 részeddel, vagy a kevesebben meg pláne.
De akkor Sherlock mit csodált a 3 részeivel?
Az keresztében az vagy minisorozat, vagy 3 film. Mert igazából azok filmek, tehát ott nem is igazából annyira sorozat a lényeg, mert minden epizód egy más regénynek a feldolgozása szól, azok inkább filmek. Az egész emberben legalábbis azt mondom. Mindegy, én másképp nézem egy kicsit a világot, több mint 10 éves tapasztalattal tudod azért az emberedben. Csak legyint erre, meg arra a dologra. Szóval én ezzel azért nem értek egyet, mert ez attól függ persze, hogy mikor látod ezeket a 80-as, 90-es évben, vagy a 70-es, 60-as évekből játszódó filmeket, mert hogyha mondjuk gyerekként belédivódik ez a fajta kaland, vagy kalandfilm Meg az az egész millió, ami 80-as években megvolt, amiért szerintem mindenki nagyon szereti a 80-as évek filmjeit, az ugye az volt, hogy annak idején nagyon szerették leküzdeni a gátakat, illetve átlépni a saját korlátaikat, illetve azokat a dolgokat, amiket meg mehetett tenni. Tehát akkoriban az emberek még nem voltak prűdök, pláne a filmkészítők. Manapság szerintem ugyanezt nem tudod elmondani, mert szerintem ma mindenki prűd. És ma már nagyon oda kell figyelned arra, hogy mi az, ami ebbe a kategóriába tartozik be, mi az, ami abba a kategóriába tartozik be, mert másképp meg a szülők lázadni fognak. De a szülők így is úgy is lázadni fognak. És szerintem ezért nagyon fontosak a 80-as évbeli filmek, főleg az, hogyha gyerekként látod őket. Mert belédivodnak az a fajta mentalitás, ami azokban a filmekben van, az körülbelül ugyanaz az érzés fogja kiváltani belőled, mint amikor feltalálták a mozit, amikor először beültek az emberek a 20. század eleje felé, és minden héten megnéztek egy-egy filmet, vagy havonta megnéztek egy-egy filmet. Ugyanazt az érzést kapod meg ezektől a 80-as évben játszódó ifjúsági filmektől, ami szerintem egy hiánycikk. Tehát azt, hogy te is mondtad, ez egy abszolút egy hiánycikk. És ezért ebből a szempontból is nagyon jó a Stranger Things, hogy végre megérkezett, mert kitölt egy olyan űrt, amit senki más nem akart, vagy nem tudod, vagy csak nem fog talán soha kitölteni. De igen?
Hát igen, persze nyilván más azért, hogyha sokért látott az ember, vagy hogyha gyerekként is, meg esetlen mostanában, és most is látta ilyesmiket, meg gyerekként is, na mindegy. És...
Oké.
Okay. Szerintem nyilván neked ezért nem kellett semennyi idő valószínűleg, hogy rá erre, vagy hogy megszokd, mert igazából megszoknak csak kellett ezt a sorozatot, vagy minisorozatot. Vagy neked ezen természetes volt, de nekem meg nem.
Hát igen, azért kicsit az érdekes, mert ez valahol, tehát köztünk kb. 2 év van, és igazából szerintem még azok közt is, akik nagyjából 2 évvel fiatalabb, vagy 3 évvel fiatalabb, tehát akár még a 90-es évek leges legelején születtek, még velük is kisebb a popkulturális szakadék, mint közted és köztem.
Hát igen, valószínűleg. Hát
ez inkább az a tuti biztos kategória szerintem, de igen.
Igen, de... Úgy elfogadják, amit tényleg a Titan is láttam többektől, hogy igazán sokan szokták írni az ilyen rendes sorozatoknál, amiben mondjuk csak egy-két gyerek van általában, vagy ott azért nem nagyon szokott több, hogy igazából azok is mennyire idegesítőek, vagy zavaróak, meg minden, itt vagy tényleg mindenkire azt jelenti, hogy itt az összes gyerek nagyon jó, meg senki nem idegesít.
Ez egyébként azért nagyon érdekes kérdés, mert szerintem itt azért nem idegesítők a gyerekek, mert részben ők a főszereplők, és hogyha a gyerek benne van egy sorozatban, akkor az általában nagyon durván mellékszereplő, mert csak azért van, hogy legyen valami cuki is a dologban. Vagy hozza valaki a konfliktusokat, amikre szükséged van. Még itt a gyerek a főszereplő, itt a szülő az, aki tehát ez ami szerintem a 80-as évek nagyon zseniálisak ebből az ifjúsági kategóriában, mert a gyerek a főszereplő, a gyerek a felnőtt, és a felnőtt a gyerek. A felnőtt az, aki a maga, mondjuk azt, hogy érettebb módján igyekszik megküzdeni a problémával, amennyiben részét képezi a történetnek, míg a gyerek a saját gyermeki világát, illetve a saját korlátait és a világot általa felfedezve igyekszik átvergődni az elég gördülő akadályokon. És ez az, amiért szerintem a 80-as évek filmjei, főleg ezek az ifjúsági filmek, ezek nagyon durván meghatározók voltak, és pontosan ez az, amire Stranger Things is kiemelkedik. Mert ezt szerintem tökéletesen jól adta vissza, és pontosan ez az, amiért manapság már nem képesek jó fiatal figurákat írni. Plusz azért legyünk közöttek itt is, azért a Dufel fivérek is elmondták, hogy moskosul nehéz volt olyan gyerekeket találni, akik képesek elvinni a hátukon az egészet. És azért ez is egy óriási nagy tényezője annak, hogy miért nem készült több ilyen film. Mert ma már nincsenek olyan gyerekek, akik ránézel, és passzus, ez el tudja vinni a hátán a filmet. Márpedig ez az ő dolguk. Itt ők a sztárok.
Itt abszolút.
Na, de igen, folytas, milyen volt a benyomásod?
Igen, itt nagyon, nagyon érdekes, mert nagyon jó volt, meg tényleg van az egészben ilyen klasszikus, vagy ilyen jó értelemben régi mód, vagy nem is tudom, hogy mi erre jó szó. Ugye, jó, hogy nyilván erre vagy abban az időszakban játszódik, de nem tudom, például voltak azok a nagy... azért nem is volt kitott, de nem tudom, hogy pontosan ne várnak, amivel beszéltek egymással, hogy ezek hatalmas nagy készüléket.
Hát az előfokítok.
Igen. Meg ugye ott az erdőben is az a... Hát szerintem itt a bunkernek hívták azokat, amiket régen építették sokan, ugye, és szerintem olyan csináljuk itt már senki. Tehát ugye szoktak lenni ezek a különböző képek, amiket sokan megosztanak a közösségi oldalakon, hogy mit tudom én, hogy az egyik képen az, hogy ők hogy nőttek fel, mint tudom, ilyen játszótéri kép, meg focizás, meg ilyenek, a másikon meg ugye a telefonok. És hogy igazából tényleg most már azért úgy nagyon nincs ez, hogy mit tudom, hogy bunkereket látsz, vagy bármi ilyesmi.
Nem, igen. Tehát nagyon durva sokat változott a világ, és nekem ezért is volt ez egy rendkívül jó emlék, vagy élmény ez a sorozat, mert ez élmény nyújtott. A szó legjobb, legnemesebb értelmében, még akkor is, hogyha ez egyfajta horror történet volt, mert ez nem sci-fi, tehát azért szögezzük le, ebbe szerintem van sci-fi elem, de nálam a sci-fi az az, ami az űrben játszódik, vagy amiben vannak űrlények, vagy legalább egy űrhajó, vagy valami. Még ez inkább az a tudományos kategóriás sci-fi, ami inkább azt a kategóriát igyekszik erőteljesen képviselni. Abból a szempontból viszont ez a sorozat, ez végképp nagyon jó volt. De ahogy rávilágította, szerintem ez nem csak visszaidézte azt a dolgot, hanem ez egy az egyben olyan volt, mint egy 80-as években játszódó produktum. Tehát ha megnézed, tehát egyrészt nagyon-nagyon tiszteli a sorozat a 80-as éveket, mert többek között van ugyanaz a beállítás, mint ami a Cápában volt, meg egyéb nagyon régi filmekre is, amik nagy hatást gyakoroltak a rendezőkre, azokból is idéznek fel egy-egy jelenetet itt-ott. Tehát végképp nagyon durván ráfeküdt erre a motivumra, és tehát ugyanazt az érzést váltja vissza, és nem is csak úgy, mint a Goldbergs, hogy teljesen megvan neked ez a 80-as éveknek az a vidám életérzése, hanem ebben tényleg megvan az a kornak minden szépsége, minden baja, a gyermeki fantáziának a kreativitása, illetve megvan a zenei világában abszolút tökéletesen, should I stay or should I go? Tökéletesen visszaidéz mindent, és akkor mi tegyük hozzá, hogy ott vannak ezek a, amikor a gyerek még gyerek volt kategóriás elemek, amik végképp 80-as évekre voltak jellemzők, és ami utána már teljesen kihalt az életünkből, és rohadjon meg mindenki, aki miatt ez megtörtént, kategóriába is nálam. Szóval igen, tehát ez tökéletesen 80-as évek. Azt az irányt tűzte ki célul, abba az irányba indult el, és halálpontosan ugyanaz volt, mint hogyha 80-as évben forgatták volna ezt a filmet, és ezt ma mutatták volna be a legtökéletesebb HD minőségben, szerintem.
Abszolút.
Ki volt az a karakter, vagy mi volt az, amit szerettél a bevezető epizódban?
Hát tulajdonképpen én nem is tudnék választani itt most, mert tényleg annyira jó igazából mindenki, hogy főleg a gyerekek közül, akik a közülnek, hogy szerintem nem lehetne egyet konkrétan kiválasztani. Hát csak a gyerekek közül szerintem az is, mert ők látszik, hogy tegyen nagyon csapatként vannak együtt. Tehát mondjuk akár a bajánatban is, amikor behívja őket a igazgató, meg a rendőr. És jó, nyilván ez egy nagyon tipikus dolog, hogy ott ülel három gyerek, és akkor mindegyik egymás szavába vág nyilván folyamatosan. Meg, vagy ott szerintem nagyon vicces volt, akkor ugye a Mordort említették talán, és akkor ugye amikor mondták, hogy a gyűrűkorában is egyik gyerek mindig hozzátett, hogy meg a Hobbitból.
Hát igen, ugye a 80-as évben ez mekkora kulturális hatást gyakorolt minden gyerekre.
Abszolút.
És egyébként mind a mai napig, szóval
igen.
Háj, néha én is, de szeretnék egy ilyen gyerekkort.
Hát igen. Igen, de köszönöm, mert a felnőttek közül szerintem igazából aki úgy mondjuk többet mutattak, azt aztán a rendőr, meg ugye Winona Ryder-nek a figurája, aki ez szerintem nagyon sokat, én nagyon rég láttam őt legalábbis, nem tudom, hogy miben, meg mikor. De
én is nagyon rég láttam őt, pedig egyébként ránéztem az IMDb-re, és annyira nem volt neki hosszú az a szünet az előző munkái között, csak nem voltak annyira nagy ívű történetek, vagy nem voltak annyira fontos produktumok, amikben ő szerepelt az elmúlt években, ami valahol érthető is volt. De amit szerintem itt nyújtott, az szerintem félelmetesen jó volt, meg zseniális.
Igen, hát abszolút, csak ugye ez nagyon más. Fajtak. Vagy szerintem igazából ilyen karakterben, vagy ilyen szerepben nem nagyon lettünk, lehet, hogy azért is szinte meglepőnek, vagy ez azért valami nagyon új dolog tőle.
Igen, viszont szerintem amikor az őrületet kellett nyújtania, akkor szerintem nincs párja a világon. Tehát az tipikusan az alakítás volt. Amit mindenkit kérdez a hideg, úgyhogy igen. Az azért brutális volt. A rendőr meg szerintem egy nagyon durván tipikus rendőrfazon volt, aki mindig jelen van az ilyen filmekben, és igazából szükséged is van rá, meg nem is, szóval...
Hát igen, ő pontosan...
Szóval igen. Mit vársz el a sorozattal a következő 7 epizódban?
Hát nem is tudom igazából, mert tulajdonképpen csak most igazán izgalmas lenni. Most tűnt fel az új gyerek az első rész végén tulajdonképpen, akiről igazából nem tudni még semmit egyelőre. Ugye meg csak hullad.
Nem is nagyon fog.
Igen, hát ez még várhatom.
Ő a néma kislány. Mm. A néma kislány az erdőből egy rétre vadászott. Amikor előugrott a szarvas és belelépett a sztrindisznóba. Hey! Jó, hát ez valami rémesen pocsik dal volt, bocsánat mindenkit. Igen, szóval szerintem amit a következő hét részben fogsz látni ebből a sorozatból, az végképp az a kategória, ami nagyon-nagyon jó, mert amit én nagyon-nagyon élveztem ebben, túl azon, hogy élményt nyújt, az, hogy még engem is sikerült kicsit megborzongatnia, és azért ez nem egy olyan dolog, ami nagyon sűrűn elmondhatom manapság egy sorozatról, hanem ez tipikusan az elem, ami nagy ritkán ilyen egyszer a 10 évente jelenlegi álláspontokat figyelembe véve megtörténik. És ebben a sorozatban tökéletesen jól játszottak ki a hangeffektekkel, tökéletesen jól játszottak ki a feszültséggel, és egyszerűen tényleg mondom, az volt az értésem, mint hogy 80-as években, amikor még a filmek rémisztőek voltak, és nem úgy, mint ma, hogy tacsogtak a vérben, meg mit tudom én, hanem ténylegesen, hogy ténylegesen a frász kerülgetett tőlük. Pontosan ezt kapod vissza, és úgyhogy engem azért is nagyon érdekel, hogy vajon a gyerekek ezt hogyan látják, akik ma az ifjúságot képviselik, hogy
igen,
ők megnézik el, és hogy ők ezt hogyan érik meg, mert az, hogy mi ezt úgy éljük meg, mint egy nosztalgia, meg valami, ami mocskosul jó, meg tényleg, én simán kibenném jelenteni, hogy az elmúlt évek legjobb horrorfilmje volt ez, amit itt láttunk ebben a 8 órában, mert tényleg az volt. Három generáció küzd meg, tehát három generáció vergődik át ugyanazon a problémában, három teljesen különböző megközelítésből, három teljesen különböző figurán keresztül látjuk ugyanazt a szituációt, és egyszerűen nekem az volt az érzésem végig, hogy nem értem, hogy miért nem dolgoznak együtt. Azért ezt rájöttem, hogy miért nem. Na igen. Mindegy. De szerintem ez a metódus nagyon-nagyon izgalmas volt, meg az, ahogy megközelítették az egész történet, ahogy hozzáálltak az egész sorozathoz, az szerintem abszolút teljesen lenyűgöző volt, és szerintem pontosan ez az, amiért a Stranger Things talán a nyár minisorozata, vagy talán a nyár legjobb sorozata mini kategória.
De eddig még az évé volt, most már azért levitted a nyárra.
Örülj neki. Bocs, menj a francba. Na jó, oké. Van még valami, amit szeretnél mondani erről a sorozatról, vagy jövő héten térjünk majd vissza, amikor látod a Rodist, az Unreal-t, és valószínűleg a többi hat részét ennek a sorozatnak. Hú, kalappal neked jó nyarad lesz.
Igen, ezt mindenféleképpen megnézem addig az egészet, az biztos.
Azért el is várna az ember, csak azért azt nem értem, hogy tudsz napi egy részt megnézni belőle, mert azért...
Nem szerintem ma is nézni, csak ez mondjuk nem tudom, hogy most ezt a Rodist, meg a Unreal, hát majd meglátjuk.
Jaj, basszus kulcs, hagyjál már békén, na, csövesd! Nem tudom, most itt komolyan, tehát azért tényleg ilyen problémákat, milyen jó neked, nekem meg vissza kell mennem dolgozni, úgyhogy menj a francba. Na jó, oké, szerintem akkor ennyi nagyjából, ennyi elég is volt mára. Megpróbálunk még pénteken jelentkezni egy Gilmore Girls-es különkiadással, és ha Luke is úgy akarja, akkor talán már jövő hétfőn egy új adással fogunk visszaülni a mikrofon elé, és kibeszéljük, hogy mi is történt spoileresen ebben a bizonyos Stranger Things című sorozatban, illetve remélhetőleg Luca Dura már szintre hozza magát a Rodizon meg az Unreal, de csak így halkan jegyzem meg. Szóval köszi szépen, hogy itt voltál, és találkozunk remélhetőleg egy hét múlva. Addig is teljesen kellemesen a nyaratok. A viszont hallásra!